Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap szeretnék beszélni egy alapvető és talán az egyik legfontosabb dologról, amiről lehetne beszélni egy gyülekezetben, ez pedig nem más, mint a baráti kultúra, barátságok. Annyira hálás vagyok a gyülekezetért, mert tényleg azt mondhatom, hogy tényleg fantasztikus emberekkel vagyunk körbevéve is. Én nagyon élvezem a gyülekezetet, élvezem a veletek való kapcsolatot, barátságot, és hiszem, hogy az egyik legfontosabb eleme a gyülekezetnek ez a kultúra, a baráti kultúra. Igazából két legfontosabb dolog van, amikor a gyülekezeti kultúráról beszélünk, vagy Jézus kultúráról beszélünk. Az első ilyen a baráti kultúra, és a második pedig egy vezetői kultúra. Mind a kettőre szükség van minden gyülekezetben. Minden gyülekezetben szükség van erre a két alapvető és legfontosabb dologra. Az egyik a baráti kultúra, a másik pedig a vezetői kultúra. Ahol nincs barátság, az nem lesz vonzó. Hiába van a legjobb programjaink, meg nem tudom milyen fénytechnika, meg nem tudom milyen nagy rendezvényeink. Ha nincsenek barátságok a közösségben, a gyülekezetben, őszinte, autentikus barátságok, akkor igazából nem ér semmit igazából az egész. Nem lesz vonzó. Se neked, se nekem, se senki számára. Illetve ha nincs vezetői kultúra, akkor a gyülekezet nem megy sem erre. Csak összejönnénk, ellennénk együtt, de igazából nem tudnánk, hogy miért vagyunk együtt, mi a célja annak, hogy együtt vagyunk. Szóval mind a kettőre szükség van, és magyarul, erről már régebben beszéltem itt a gyülekezetben, de viszont tudom azt, hogy sokan még nem hallottátok ezt. De a baráti kultúra és a vezető kultúra egyenlő Jézus kultúra. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy ezt látjuk az Új Szövetségben, ezt látjuk az első gyülekezetnél, majd mindjárt fel fogunk olvasni egy igét. Jézus egy barát is volt, és ugyanakkor egy vezető is volt. Jézus a te barátod is, és a vezetőd is. És ugyanez akkor lesz egészséges egy gyülekezet, ha mindkettő megvan. Szóval az egészséges hozzáállás, amikor azt mondod, hogy igen, szeretnék barátokat, de szeretnék valamilyen irányba haladni is. De nem csak az egyik vagy a másik, hanem mind a kettő. Szükségem van barátokra, de szeretnék valamerre haladni az életemben. A mai nap a baráti kultúráról szeretnék elsősorban beszélni, mert ez az egyik legfontosabb dolog, és amikor hazajöttünk Berlinből, akkor szerintem mind a 16-an, akik kint voltunk, a legerősebben ezt tapasztaltuk meg a gyülekezetben, hogy nagyon-nagyon erős kapcsolatok és nagyon-nagyon erős barátságok vannak. És ez az alapja az egésznek. A gyülekezet az nem egy programról szól, nem egy liturgiáról szól, nem együtt énekrésről, vagy együtt csinálunk dolgokat, hanem egy közösségről szól, emberekről szól, kapcsolatokról szól, barátságokról szól, és ez kell, hogy legyen az egyik legfontosabb alapja egy gyülekezetnek. Miért fontosak az életünkben a barátságok? Egy, azért, mert vonzó. Az első dolog, ami miatt szükségünk van barátokra, mert ez vonzó. Isten egy vonzó gyülekezeten keresztül szeretné átformálni a társadalmat, átformálni a világot. Egy vonzó gyülekezeten keresztül. Abcsel 2:42-47, az egyik alapigénk, ezt rengetegszer szoktam team night-okon is, illetve vasárnaponként is idézni. Ez az egyik legfontosabb ige, alapigénk. Abcsel 2:42, amelyik az első gyülekezetről beszél, hogy milyen volt az első gyülekezet, amelyik megalapult. Ezek mindannyian kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akinek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát megosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk. Annyira szeretem ezt az igét. Ez az első gyülekezetről szól. És arról szól, hogy az embereknek, akik látták őket, akik nem jártak a gyülekezetben, hanem csak látták őket a városban, a munkatársaik, a barátaik, a családjuk, azt mondja az ige, hogy tetszett, amit láttak. Volt valami vonzó abba a közösségbe. Volt valami vonzó abba a gyülekezetbe. Mi volt a vonzó? Autentikus barátságok. Autentikus barátságok. Ez volt az, ami vonzóvá tette az egészet. Ahol egy bibliai, egészséges, autentikus barátság kultúra van, ott az elképesztően vonzó lesz. Annak a haldokló világnak, amelyben az emberek egymástól elszigetelten és reménytelenül élnek. Én az életemben először ezt a fajta autentikus barátságot Pásztor Deniszéken keresztül tapasztaltam meg. És utána pedig ők tényleg egy ilyen kultúrát építettek itt a gyülekezetben mindig is. Ezért is a nevünk közösség, egyház. Nem tudom, ez feltűnt-e nektek. Keresztény közösség, egyház. Ez a nevünk. Mert azt gondoljuk, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyülekezet az egy közösség, az egy autentikus barátságokból álló közösség. És a másik dolog, ami 2,5 évvel ezelőtt, mikor kimentem először Berlinbe a Mark Wilkinsonékhoz, akkor ez volt az, amit a leginkább megtapasztaltam a saját életemen, hogy attól függetlenül, hogy nagyon jó volt az alkalom, nagyon jó voltak a programok, nagyon jó volt a tanítás, a dicsőítés, stb., de a leginkább ezek az autentikus barátságok fogtak meg, ahogyan velem bántak, ahogy engem kezeltek, ahogyan én éreztem magamat, megtapasztaltam ezt a kultúrát. Erről szól ez a kultúra, amit megtapasztalsz. Nem csak hallasz róla, nem csak tudsz róla, de megtapasztalsz. És igazából ez a kulcs a gyülekezetbe számunkra. És bármilyen gyülekezetről van szó, hogy ezt megtapasztaljuk, hogy igen, fontos vagyok, igen, vannak barátaim, igen, itt vannak a barátaim, és fontosak nekem ezek az emberek, fontos nekem ez a közösség, fontos és autentikus. És tudom, hogy nagyon sok barátotok van már itt, de tudom, hogy van hova fejlődnünk. Van még előttünk lépés, és ez egy olyan dolog, amiről minden évben fogok legalább egyszer beszélni. Mert ez egy olyan dolog, amiről újból és újból tanulnunk kell, meg kell tanulnunk egymást szeretni, hiszen ez a legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A második, ugye a fő parancsolat, hogy Isten után egymást szeressük, és nem véletlenül ez a mottója a gyülekezetnek, hogy szenvedélyesen szeretni Istent, szenvedélyesen szeretni az embereket, és szenvedélyesen szeretni az életet, amit Isten adott nekünk. Amen. Szóval nagyon-nagyon fontos ezt megértenünk. És az Abcsel 2.42 egy nagyon jó ige, főleg a 42. az első vers. A 42. vers. Angolba azt írja, hogy all believers devoted themselves. Bocsia, kicsit lehet, hogy nem annyira jó az angol kiejtésem, de itt maximum csak az Emily jöhet rá erre a dologra. To the apostles teaching, meg a Christopher, bocsánat, igen. And to fellowship, and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A lényeg, amit kiemeltem, ez a devoted themselves. Ez azt jelenti, hogy oda szánták magukat a közösségnek. Szóval, hogy nem csak részt vettek. A magyarban annyira nem jön ki ez, de az angolban nagyon jó, hogy oda szánták magukat, elkötelezték magukat, vagy a második, ugye a message fordítás szerint committed themselves. Az azt jelenti, hogy elkötelezték magukat egymás felé. Helyet készítettek egymás számára az életükben. Ez egész más megvilágításba hozza dolgokat, mint hogy csak eljártak a gyülekezetbe. oda szánták magukat saját önszántukból, anélkül, hogy kérte volna bárki is őket erre, helyet készítettek az életükben egymás számára. Különböző dolgoknak, az imának, az igetanulmányozásnak, a barátságoknak, a házi csoportoknak, mert itt erről is beszél, a vasárnapi alkalmaknak, és hogy kapcsolódjanak egymáshoz. Együtt ettek, együtt ünnepeltek, együtt élték az életüket, és támogatták egymást. Erről szól ez az ige. Ilyen volt az első gyülekezet. Mit jelent ez, hogy helyet készítünk? Mit jelent, hogy helyet készíteni? És erről sokszor beszélgetünk a házi csoportokon is. Ez nem csak arról szól, hogy amikor nincs más programom, akkor én foglalkozok a barátaimmal és a közösséggel, hanem ez a prior, ez az, ami köré építem az életemet, amikor belerakom a naptáromba, nekem az egy fix dologom a naptáromba. E köré építették az életüket. Azt mondja a Biblia, hogy folyamatosan oda szánták magukat. Hadd mondjam el, hogy enélkül nem tudunk semmit építeni. Ez az alapja az egésznek. És hadd mondjak el bizonságot, ami egy óriási dolog, de egyszer én is csak ámultam, hogy Berlinben az a gyülekezet azért akkora, és azért olyan erős, és azért olyan összetartó, mert ilyen emberekből áll, mint akiről most fogok beszélni. Van egy srác, aki az ifi alkalomra jár, Sanyi találkozott is vele szerintem, a nevét nem tudom, de a lényeg, hogy az a srác oda jár a gyülibe, az ifi alkalomra, péntek esténként, nem minden péntek este szokott lenni, valamelyik péntek este van, és egyszer valamelyik nap most kiírta a Facebookjára, hogy van 3 Hans Zimmer jegyem péntek estére, valakinek kell-e, mert én nem tudok menni. És így gondolkoztam, hogy Hans Zimmer jegy, hát az nagyon jó. Hú, én is elmennék egy Hans Zimmer koncertre, egyébként az egyik álmom, hogy eljussak egyszer egy Hans Zimmer koncertre. Hans Zimmer, ő egy zeneszerző, ilyen filmzenéket csinál, és kedvencem, nagyon jó, nagyon durva koncerteket ad. Itt Magyarországon is volt koncertje, és körülbelül ilyen 30 ezer forint egy jegy, a legolcsóbb jegy is egy Hans Zimmer koncertre. És ott volt ez a srác, és csak egy kíváncsiságból, hogy miért akarja eladni? Miért akarja odaadni? Hát ott van. És utána rájöttem, mert véletlenül láttam a programjukat, hogy milyen programok lesznek. Pénteken ifi alkalmuk lesz. Ezért a srác azt mondta, hogy oké, lehet, hogy itt van 100 000 forint értékben egy jegy, de nekem fontosabb, hogy ott legyek az ifin, nekem fontosabb, hogy ott legyek azon az alkalmon, mert elköteleztem magamat a gyülekezet felé. Ez nem azért, mert a pásztorom ott volt mögöttem, és azt mondta, hogy ezt kell csinálnod, hanem megértett valamit ebből az igéből. Megértett valamit abból, hogy mit jelent a barátság kultúra, mit jelent a közösség tudat, mit jelent az, hogy oda szánni magunkat a közösségnek, mert hiszünk abban, hogy Isten valamit tesz, miközben közösségben vagyunk egymással. Valamit tud tenni annak érdekében. És egyszerűen hihetetlen az, hogy ezek az emberek mennyire oda elköteleződtek, és ott voltak, és nem is volt kérdés, és még akár áldozatot is hoznak ennek érdekében. Ezt jelenti helyet készíteni, és hadd mondjam el, gyülekezet. Enélkül semmit nem tudunk építeni. Enélkül a kultúra nélkül nem tudunk semmit építeni, semminek nem lesz következménye. Mert ez az alapja az egésznek, hogy azt mondjuk, hogy igen, mi helyet készítünk egymás számára. Hogy nem akkor, amikor, ha nincs más dolgom, akkor csinálom. Vagy eljövök, értitek? Ha éppen ráérek, vagy éppen nincs más családi program, vagy nincs ez az amaz. Hanem megértettek valamit ebből, hogy igen, én ennek a része vagyok, és elkötelezem magamat, és az én életem része is. Annyira fantasztikus ezt látni. Mert azt írja a Biblia, hogy amikor ezt látja a világ, akkor fogja megérteni, hogy ki Isten. Akkor ezt látja a világ, ez lesz a legnagyobb bizonság a világ számára. János 13:35, arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ahogyan egymással bántok, ahogy egymás között van egy ilyen baráti kultúra, egy összetartozás tudat. Ez a legnagyobb bizonysága a világ számára, ahogyan egymást szeretjük. A második dolog, ami miatt szükségünk van barátokra, vagy fontosak a barátságok az életünkben, az az, hogy könnyen tanuljunk az életben. A könnyű módon tanuljunk. Erről is már többször beszéltem itt a gyülekezetben, de az életben háromféleképpen tanulunk. Az egyik a könnyű módon, amikor mások hibáiból tanulsz. Igazából ez neked nem kerül áldozatba. Tanulsz mások hibáiból, hogy te ne kövesd el azokat a hibákat. A második mód a nehéz mód, amikor nem hallgatsz másokra, hanem a saját hibáidból tanulsz meg dolgokat. Ez már egy fokkal jobb, de ez még mindig egy nehéz mód, mert hadd mondjam el, hogy mindent az életben a saját hibáidon keresztül nem tudsz megtanulni, nincs rá idő. Nincs rá idő, hogy mindent a saját hibáidból tanulj meg. Én is voltam, egy ideig úgy éltem, hogy nem hallgatok senkire, majd ilyen saját hibáimból tanulok, és akkor majd azokat kijavítom. Csak ez nagyon sok idő. Csomó mindent ki fogsz hagyni az életedben, ha csupán a saját hibáidon keresztül akarsz tanulni. A harmadik mód, az pedig a tragikus mód. Amikor nem hallgatsz másokra, és nem tanulsz a saját hibádból sem. És ez nagyon nagy súlyos következményekkel jár. Ez lerombolja az életedet, lerombolja kapcsolataidat az életedben. Isten azért helyezte a barátságokat az életünkben, hogy a könnyű módon tanuljunk. Hogy ne kelljen keresztül mennünk azokon a hibákon, amiken a másik keresztül ment. Ne kell neked keresztül menned azokon a hibákon, amiken én keresztül mentem. Azért, hogy te előrébb tarts az életben. Hogy időt megspórolj magadnak. Hogy ne kelljen ugyanazokat a köröket végigjárnod. Tudjátok, vannak dolgok, amik az életben évekig telik kijavítani. Hibák, amiket kijavítunk évek alatt. Nincsenek éveink, srácok. Lehet, hogy most még azt gondoljátok, hogy fiatalok vagytok, előttetek az élet. Az élet rövid. Az élet nagyon rövid. És Isten szeretné, hogyha szeretne odaadni mindent, amit ő szánt nekünk. De ez meg kell tanulnunk a könnyű módon tanulni, mások hibáiból, és szükségünk van egymásra. A harmadik dolog, ami miatt szükségünk van, vagy fontosak a barátságok az életünkben, mert amikor emberekkel vagy, jobb leszel. Amikor egy baráti kultúrában vagy, te magad jobb leszel. Jobb emberré válsz. A Biblia azt mondja például Eszek 27:17-ben, hogy egymást csiszoljuk. Amikor össze vagyunk zárva ennyien, és ezért hiszem azt, hogy minél nagyobb egy gyülekezet, annál nagyobb áldás lehet az életedre, mert annál több barátod lehet, annál, értitek, szóval ez nem a számokról szól, ez a te életedben. Minél több ember, minél több barátod van, annál jobbá válsz. Mert egyikünk se tökéletes, egyikünk sem elég jó dolgokhoz, hogy segítsen az életedbe. Szükségünk van sok barátra, és nyilván ez a csiszolódás, ez a surlódás, ez néha nem kényelmes, ez néha kellemetlenül, de nem leszel rosszabb ezáltal, hanem jobb leszel, mikor emberekkel vagy. Illetve tanulunk egymástól, fel tudjuk emelni egymást, támogatni tudjuk egymást, amikor nehézségeken megyünk keresztül, értékeljük egymást. Illetve még van egy dolog, ami miatt jobbá válunk. Mindannyiunknak vannak vakfoltjai. És ha tetszik, ha nem, neked is vannak vakfoltjaid. Ez egy külön tanítást megérne. De szükségünk van egymásra, hogy meglássák a mellettünk, körülöttünk élők a vakfoltjainkat. A vakfoltok olyan dolgok, amiket te nem látsz, és soha nem fogsz meglátni. Csak úgy, hogyha melletted van egy barát, aki segít meglátni a vakfoltjaidat, és kijavítani ezeket. És ezek nem rossz dolgok. Nekem is nagyon sok vakfoltom van, és volt is, és emlékszem, mikor összeházasodtunk a Zsanival, ő is egy csomó mindent mondott nekem, amik vakfoltjaim voltak, és én hálás vagyok ezért neki. Hálás vagyok azért, hogy megmutatta a vakfoltjaimat. Ugyanígy a gyülekezetben erről szól, hogy segítünk egymásnak meglátni a vakfoltokat. Ezáltal jobbá válsz. Ezért fontos egy baráti kultúra. A Biblia azt mondja, hogy illetve van egy ilyen közmondás, hogy mutasd meg a barátaidat, megmutatom, milyenné válsz, milyen leszel 10 év múlva. Ezt sokszor szoktuk mondani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ugyan már én olyan leszek, amilyennek én akarom, hogy legyek. Abszolút hamis. Soha nem voltál az, és nem is leszel az. Ugyanis, amikor felnőttél gyerekként, olyanná váltál, mint amilyen a családod volt, és amilyennek a családod nevelt. Miután felnősz, és 18 éves elmúltál, olyanná válsz, amilyen környezetben vagy, és amilyen közösségben vagy, amilyen barátokkal körbeveszed magadat. Ez egy illúzió, hogy azt mondod, hogy engem senki nem tud befolyásolni, senki nem tud formálni. Minden formál bennünket az életben. Nekünk kell tudatosan eldönteni, hogy kik formálhatnak, és kik nem. A barátságét fel fognak építeni, vagy le fognak rombolni. A rossz barátok erősítik a gyengeségeidet, a jó barátok segítenek legyőzni azokat. Hogyan alakul ki egy barátság? És ez a legizgalmasabb része, amiről ma akarok beszélni. Mert nagyon sokszor tudom azt, hogy bennetek is van egy vágy, hogy oké, szeretnék barátokat szerezni. Hallottam már ezt, Géza, igen, szeretnék barátokat, meg erről szól a gyülekezet, de hogyan? Hogyan alakul ki egy barátság? Egy barátsághoz szükség van egy közös talajra. Egy közös szeretetre, közös célra, közös értékrendre, amit nem lehet egy csapásra létrehozni. Fel kell fedezni. Egy barátságot nem úgy fogsz ezt az alapot, ezt a közös alapot nem úgy fogod egy csapásra létrehozni, hogy figyelj már, legyünk már barátok. Leszel a barátom? Szeretsz? Értitek? Tehát, hogy így oda megyünk egymáshoz, és így próbálunk, hogy barátokat szerezni. Barátokat nem lehet egy csapásra létrehozni. Ez a lényeg, fel kell fedezni. Egy barátságban nem azt kérdezed, szeretsz. Nem azt kérdezed a másiktól, hogy szeretsz? Egy párkapcsolatban ezt kérdezed, de egy barátság másmilyen. A barátságban azt kérdezed, hogy látod-e ugyanazt az igazságot, amit én látok? Látod-e, szenvedélyes vagy-e ugyanazokért a dolgokért, amivel én vagyok szenvedélyes? C.S. Lewis, egy keresztény író és nagy gondolkozó, azt mondta, hogy a kezdet egy barátságnak az, amikor azt mondod, hogy micsoda, te is? Azt gondoltam, hogy én vagyok az egyetlen. Értitek? Szóval hadd mondjak egy példát erre. Palkóval való barátságom az egyik legjobb példa erre a dologra. Amikor megismerkedtünk először, egy velencei tavi kiruccanáskor, abszolút nagyon-nagyon hideg volt a kapcsolatunk. Abszolút így nagyon-nagyon így távol éreztük magunkat egymástól. És egyszer volt egy beszélgetésünk itt a gyülekezet előtt vagy után, egy nagyon jó beszélgetés, és én onnan számítom a barátságunkat, mert ott felfedeztük a közös pontokat az életünkbe. De ez időbe telt. Kellett ehhez egy beszélgetés. Kellett, hogy felfedezzük. Ez nem olyan volt, hogy Palkó, leszel a barátom? Vagy ő az ideje, hogy leszel? Azt mondta volna, hogy menjél már innen. Ez ő stílusában, igaz? Tehát, hogy nem mondott volna igen, nagyon furán nézett volna rám. Viszont elkezdtünk beszélgetni, és elkezdtük felfedezni a közös pontokat az életünkbe, és rájöttünk, hogy van egy csomó közös pont. Van egy csomó közös szenvedély, egy közös szeretet, közös értékrend dolgok iránt, dolgokban. Értitek? Ezt jelenti egy barátság, hogy ez nem így jön, hogy... Értitek? Tehát ez nem így a semmiből így kialakul, hanem fel kell fedezni. Fedezd fel a hasonlóságot. És hiszem azt, hogy még akkor is, hogyha azt gondolod, hogy a melletted ülő emberrel át soha nem lehetek barát, mert olyan fura, meg ne, egészen más, mint én. Én sem gondoltam volna soha, hogy Palkóval egy jó barátságunk lesz. Megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna. És szerintem ő sem, mert teljesen mások vagyunk. Teljesen mások vagyunk. És az első benyomás teljesen más volt, viszont éppen ezért adj egy esélyt a melletted ülőnek, adj egy esélyt azoknak, akik bejönnek az ajtón, hogy fedezd fel a közös pontokat, hogy mi az, ami összeköt bennünket. És ne zárkózz el. Ne zárkózz el. Példabeszélek 18:24, a King James fordítás alapján azt mondja, annak az embernek, akinek barátai vannak, önmagának is barátságosnak kell lennie. Nagyon sokszor így elvárjuk emberektől, hogy így ők elvárjuk, hogy mindenki a mi barátunk legyen. De hogyha nem vagy barátságos, nem vagy nyitott az emberekkel, hogy megismert, hogy megtaláld ezt a közös pontot, akkor nem lesznek barátaid. Szóval, hogy neked is barátságosnak kell lenned, neked is nyitnod kell, érdeklődőnek kell lenned, és nem elvárni, hogy valaki a barátod legyen. A Lukács 6:31. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek. Ez igaz a barátságra is. Oké, menjünk tovább, mert kevés az időm. Hogyan építhetünk erős kapcsolatokat? Az első, következetességet mutatunk a karakterünkben. Erről fogunk mindjárt beszélni. Bizalmat építünk fel, mely biztosítékul szolgál. Jó döntéseket hozunk. És az lesz a fő célunk, hogy segítsünk másoknak boldogulni az életben. A barátság cél nem az, hogy az én életem legyen jobb, hanem hogy az övé. Ez kell, hogy legyen a helyes motiváció, hogy a barátság azért van, hogy adjunk, és nem azért, hogy kapjunk. Ha szeretnél egy barátot, válj valakinek a barátjává. Oké, ez az alapkoncepció az egésznek. Szóval ezt képesek vagyunk megtenni, oké? Lehet, hogy azt gondolod, hogy úristen, ezt nem lehet megtenni. Ezt nem lehet. Meg lehet tenni egészen addig, míg folyamatosan tanulsz, és kapcsolatban vagy Jézussal, és ránézel. Majd erről kicsit beszélünk majd a végén. Hogy jön Jézus ebbe az egészbe bele. Szeretnék ma beszélni nektek a Biblia barátság 4 jellemvonásáról. Az első jellemvonása a következetesség, elérhetőség. Az első ilyen jellemvonás a következetesség, elérhetőség. Egy igaz barát következetes, ami nem mást jelent, mint elérhető. A következetesség, hogy hűséges, elérhető. Például beszélek 17:17. Az igazi barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Mit jelent, hogy mindig szeret téged? Oké, ez a mindig szeret, ez nem azt jelenti, hogy állandóan vele vagy, és nem tudsz róla leszakadni. Oké, nem. Mert a példabeszélek 25:17, az nincs ott, írjátok fel, 25:17, arról beszél, hogy túl sokat töltesz egy baráttal, megutál. Túl sok időt töltesz egy barátoddal, akkor meg fog utálni. Tehát, hogy oké, szóval nem erről szól. Nem erről szól a barátság. Arról szól a barátság, hogy minden időben ott van mellette az az ember. A könnyű és a nehéz időszakokban is. Amikor jól mennek a dolgok, amikor könnyű annak az embernek, és akkor is, mikor nem. Amikor nehéz időszakokon megy keresztül. És igazából nem lehetsz barát, ha nem vagy elérhető. Ez nagyon fontos, hogy egy barát elérhető. Amikor fizikai vagy lelki segítségre van szüksége annak az embernek. Következetesség, elérhetőség. Példabeszédek 18:24. Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél. A Biblia rengeteget beszél a barátságról. És mit ír itt az ige? Van olyan barát, aki csak bajba kever. Mit jelent ez az ige? Ez az ige azt jelenti, hogy az igaz barát nem fogja engedni, hogy bajba kerülj. Még egyszer elmondom. Egy igaz barát nem fogja hagyni, és nem fogja engedni, hogy bajba kerülj. Amikor látja, hogy rosszul vagy, nem fogja hagyni, hogy ott maradj lenn a földön. Amikor nehézségen mész keresztül, nem fogja hagyni szó nélkül. Nem fogja csak így elmenni, hanem imádkozni fog ezért, gondolkozni fog ezen. Próbál segíteni, oda fog menni, utánad fog menni. És ugyanezt kell nekünk is egymással tennünk itt a gyülekezetben. Mert vannak olyan időszakok, amikor valaki jobban van aki rosszabbul van. És ott kell, hogy legyünk egymás mellett. És nem csak akkor, vagy azért, ugye, mert hasznos számunkra az az ember, hanem akkor is, amikor úgymond nem hasznos számunkra az az ember, nem tud semmit adni, akkor is ott vagyunk mellette. Szóval egy haver és egy barát között mi a különbség? Egy haver azt mondja, hívj, ha valamire szükséged van. Egy barát azt mondja, itt vagyok. Értitek a különbséget? Nem csak várja, hogy majd szólj, hogyha valami kell, hanem miben tudok segíteni? Itt vagyok. Látom, hogy van valami baj. A barátság az önmagad végét jelenti. Az önmagad énének a végét jelenti. Mindent megtesz egy igaz barát, hogy ne bukj el, hogy ne kerülj bajba. Akkor is ott van, ha ez neki valami áldozatba fog kerülni. Szóval, gyülekezet, egy kihívást szeretnék elénk adni mindannyiunknak. Mindannyiunknak van hova fejlődnie ezen a területen, nekem is. Tartsunk össze, vegyük észre, ha valaki rosszul van. Vegyük észre, hogyha valaki rég nem láttad, mondjuk, és menj utána. Ezt a kihívást szeretném nektek adni. Menj utána. Amikor nehéz időszak, amikor bármi megy keresztül, ne csak Facebookon ráírj, vagy egy lájkot toljál neki, hanem hívd föl. Mi újság? Hogy vagy? Tedd fel ezt a kérdést. Hogy vagy? Őszintén. Oké? Okay? Szóval bátorítalak bennetek mindannyiunkat erre, hogy vegyük észre, ha valaki rosszul van, ha valaki nehézségben van, és ha mondjuk rég nem hallottál már felőle, nem tudod, hogy mi van vele, és kérdezd meg, és menj utána, és kérdezd meg, hogy vagy, mi újság. Szerintem most mindenki elkezd gondolkozni az életében ilyen emberekről, igaz? A második dolog a figyelmesség. A második jelenvonása egy bibliai barátságnak a figyelmesség, a tapintatosság. Figyelmesség, tapintatosság. Például veszek 25-20. Vidám dalt énekelni bánatos embernek oly ostobaság, mint hidegben levetkőzni, vagy a sebre ecetet önteni. Oké. Okay. Szóval mit jelent ez az ige? Lefordítom. Például, hogyha valaki elvesztette a munkáját, akkor nem fogok neki a fizetés emelésemről beszélni. Értitek? Tehát, hogy ez a figyelmesség, tapintatosság, jó? Tehát, hogy... De miért teszünk ilyet? Mert mégis néha előfordul ilyen. Biztos vagyok, hogy nem azért, mert direkt csináljuk. Elmondom miért. Mert hiányzik egy érzelmi kontakt azzal a személlyel. Elszeparáltuk magunkat érzelmileg attól az embertől. Le vagyunk választva érzelmileg arról a szeméről. Csak úgy lehetsz tapintatos, ha érzelmileg rá vagy hangolva egy emberre. Oké? Okay? Vagy egy viccel. Nem tudtam, hogy ez a vicc bántani fog téged. Miért csinálunk ilyenek? Azért, mert érzelmileg nem vagyunk ráhangolódva arra az emberre. Ezt jelenti a tapintatosság, a figyelmesség. Például beszélek 27-14. Akkor a hajnalban nagy hangon köszöntöd a szomszédodat, lehet, hogy áldás helyett átoknak veszi. És sokszor... Néha csinálunk, nem sokszor, igaz? Tehát néha történnek ilyen dolgok, hogy nem akarjuk megbántani, de úgy jött le. Nem így gondoltam, nem így akartam mondani, de mégis így jön le. Ezt jelenti a tapintatosság, hogy lehet, hogy néha segíteni akarunk, de úgy tudunk segíteni, vagy úgy akarunk sokszor segíteni, hogy nekünk jó, és nem úgy, ahogy neki jó. Szóval a segítségnyújtásban is legyünk tapintatosak, hogy hogyan tegyük ezeket a dolgokat. És ez tök fontos. Szóval a kihívás, amit szeretnék mindannyiunknak adni, az, hogy legyünk érzékenyebbek egymásra. Legyünk érzékenyebbek egymásra. A harmadik, az őszintesség. Az őszintesség, illetve elmondani az igazságot szeretetben. Az őszintesség... Talán ez az egyik legnehezebb egy kapcsolatban, egy barátságban, mert elfogultak vagyunk egymás felé. Nem akarjuk egymást megbántani, mert szeretjük a másikat. De ez az őszinteség nem más jelent, mint elfogulatlanságot. Ezt írjátok fel ezt a szót, hogy elfogulatlanság. Nagyon fontos egy barátságban az elfogulatlanság. Ez a legnehezebb. De van valami erőteljes ebben, mikor megértjük. Szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy nem azért van egy barátság, hogy elfedjen rossz dolgokat. Egy barátság nem azért van, hogy elfedje azt, hogy ha van valami egy bűn abban kapcsolatban, vagy egy rossz dolog, egy rossz, nem tudom, bármiről is van szó. Nem azért van egy barátság, hogy elfedje a rossz dolgokat. Mi is nagyon sokszor Janival őszinték vagyunk, elmondjuk egymásnak a dolgokat. És lehet, hogy fájdalmas abban a pillanatban, de ez azért van, mert tudjuk, hogy ez nem jó a kapcsolatunkban. Nem jó az életünkben, és ez az őszinteség, ez nagyon fontos, hogy az igazságot elmondjuk szeretetben. Ez is fontos része, hogy szeretetben csináljuk. Ez a legnehezebb. Néha elmondjuk az igazságot, de nem szeretetben. Én is sokszor ilyen vagyok, hogy elmondom az igazságot, de nem szeretetben. Ugye ez egy olyan dolog, amit nekem kell változtatnom, nekem kell az életembe dolgoznom. De mit jelent ez? Egy igaz barát a szemedbe mondja az igazságot, és nem a hátad mögött beszél negatívan rólad. Ez nagyon fontos. A szemedbe mondja az igazságot, és nem a hátad mögött beszél negatívan rólad. Például beszélek 27.6. A barátodban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond, de az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg. Jó kis igék vannak a Bibliában. Sokszor nem is olvassuk ezeket. Például veszek 24-26, aki őszintén válaszol, az az igaz barátod. Hú. Srácok, nem lehet enélkül igaz barátság. Az őszinteség el fogja mélyíteni a kapcsolatodat azzal az emberrel. Emlékeztek, régebben beszéltem erről, hogy az őszinteség mennyire fontos egy kapcsolatban. Ez olyan, hogy lemegy a felszín alá, mint egy csatorna. És ez az, ami összeköt jobban két embert, amikor őszinte vagy valakivel. Szóval szeretetben kell tenni ezt. Ez nem azt jelenti, hogy mindig simogatni kell a másik embert. A szeretet néha direkt és határozott, egyenes, de szeretetben kell ezt mondani. Erről most lehetne erről is beszélni, nem tudom mennyit. Egy évvel ezelőtt beszéltünk a szeretetről, és ott a konfrontálásról, hogy hogyan tegyük-e meg ezt, hogy hogyan készüljünk fel egy ilyen meetingre, egy alkalomra, amikor konfrontálnunk kell valakit. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a kapcsolatoknak. Oké, a kérdés az az, hogy elfogadod-e, amikor őszintén odajön a barátod, és konfrontál. Elhiszed-e, hogy jót akar neked? Elhiszed-e azt, hogy szeretetből teszi? Ez nagyon fontos része. Egy kihívást szeretnék adni nektek. Ha van valami problémád valakivel, akkor ezt vele beszéld meg, és nem másokkal. A pletykának óriási rombolása van a kapcsolatokban, és egy közösségben is a legnagyobb romboló erő a pletyka. Mit jelent a pletyka? A pletyka azt jelenti, hogy egy olyan információt osztasz meg egy olyan emberrel, akinek semmi köze nincs a problémához, vagy nincs köze a probléma megoldásához. Még egyszer elmondom, pletyka az, amikor olyan információt mondasz el egy olyan embernek, akinek nincs köze a problémához, vagy nincs köze a probléma megoldásához. Azt írja a Biblia, hogyha valakivel van valami problémád, menj oda hozzá, négy szem közt, és mondd el neki. Ez a legjobb, és a legáldásosabb, és a leggyógyítóbb dolog. Én tényleg mindig az életemben azt tapasztaltam meg, mikor valakivel meg tudtuk kettesben beszélni a nézeteltéréseinket, az mindig egy áldást hozott utána maga után. Oké. Szóval merj őszinte lenni, és merj oda menni az az emberhez. Oké. A negyedik dolog, ez pedig a tanács. Megengedni, hogy isteni tanáccsal beleszóljanak az életedbe. Megengedi, hogy isteni tanáccsal beleszóljanak az életébe. Példabeszélek 27.9. Felvidít az illatos olaj és az édes illatú füstölő, de még inkább a barátod szívből jövő jó tanácsa. Szeretném megkérdezni azt, hogy kinek engeded meg, hogy beleszóljon az életedbe? Van-e olyan ember, akinek megengedted, hogy a te életedbe beleszóljon? Egy olyan, olyan világban élünk, ahol, ahol ez annyira nem működik, mert az emberekben ez az individualizmus, hogy az én életemben senki ne szóljon bele, ne mondja meg, hogy nekem mi a jó, ami nekem jó, az, és ezt így el is fogadják az emberek, így ilyenek a kapcsolatok. Csak hát ezért nem egészségesek, ezért mennek tönkre kapcsolatok. De az igaz barátság az nem ezt jelenti a Biblia szerint. Szóval nem azt mondom, hogy mindenki szóljon bele az életedbe, mert nekem sem szólhat be bárki az életembe, de vannak emberek, akiket tudatosan körbeveszem magammal, mint úgymond tanácsadók, és szükségem van a tanácsaikra, szükségem van arra, hogy beleszóljanak az életembe. Hogy azt mondják, hogy oda tudjak menni hozzájuk, és azt mondom, hogy oké, őszintén mit látsz? Mi az, amin változtatnom kell? Mi az, ami gáz, amit nem kell? Nem jól csinálok. És ezek, ha ezt valaki megmeri tenni, ez a győzelemhez vezető út, és a növekedéshez vezető út. Például beszélek 27:17. Az acélpengét acéllal élesítik, csak úgy, mint a barátok egymást csiszolják. Szóval az acél élesebb, és jobbá tesz. A kérdés az az, hogy akarsz-e növekedni. És azt a kihívást szeretném eléd helyezni, hogy merj tanácsot kérni, és fogadd be az isteni tanácsadást az életedbe. Merj tanácsot kérni. Szeretném, hogyha ez kialakulna, ez a kultúra a gyülekezetünkben, hogy merjünk tanácsot kérni, és befogadni az isteni tanácsadást az életünkbe. Az én életemben ilyen volt, mikor itt voltak a pásztor Deniszék, Kim, akik a pásztoraim voltak, és hadd mondjam el, hogy nagyon sok dologtól megmentettek. Például mi nem lennénk együtt a Zsonival, hogyha a pásztor Denis tanácsát nem kértem volna ki. Én mentem oda hozzá. Nem ő jött hozzá oda, hanem én mentem oda hozzá, és megkérdeztem, hogy Denis, mit gondolsz? Ez a probléma, ez az, amin keresztül megyünk. Mit gondolsz? És ő adott egy tanácsot, és emiatt vagyunk ma itt együtt. Nekünk volt egy szakítás a járás időszakunkban, 2 hétig szakítottunk, és annyira nem működtek a dolgok. És hála Istennek, hogy voltak körülöttem olyan emberek, olyan Isten emberei, bölcs tanácsadók, akikhez oda tudtam menni, akik ismernek engem, mert ez egy kulcs, hogy ismerjen az illető, és úgy adjon tanácsot. Nagyon hálás vagyok ezért, és voltak itt a gyülekezetben is olyan barátaim, akik szintén láttak a vakfoltokat, akinek segítsége nélkül nem biztos, hogy összejöttünk volna Zsanival. Szóval én nagyon hálás vagyok ezekért az emberekért az életemben, és most pedig a Márk nyilvánvalóan, illetve a vezetők az életemben, nyilván a feleségem, és vannak emberek, akiknek szükségem van a tanácsára. Szeretnék egy kihívást adni, hogy merj tanácsot kérni, és fogad be a tanácsot az életedbe, mert ez meg fogja áldani az életedet is. Meg fog óvni egy csomó hibától, egy csomó bukástól az életedben. Illetve bátorítalak arra benneteket, hogy ne csak egy legjobb barátod legyen. Ez is egy tipikus dolog a mai társadalom, hogy nekem ő a legjobb barátom, nekem meg ő. És akkor így... Tudjátok, minden embernek van 5 terület az életében, amivel mindenki küzd. Ilyen a félelem, a bizonytalanság, a kudarc, a változás és a problémák. Még egyszer mondom, félelem, bizonytalanság, kudarc, a változás és problémák. Ez az 5 terület, amivel mindenki küzd. Mindenki valamilyen pont az életében szembe kell, hogy nézzen félelmekkel, bizonytalansággal, kudarccal, változások jönnek az életünkbe, illetve problémák. Egy legjobb barátnak sincs meg az összes erőforrása, hogy be tudja tölteni ezt az öt szükséget. Még egyszer mondom, egyetlen egy legjobb barátnak sincs meg az összes erőforrása, hogy be tudja tölteni az életedbe ezt az öt területet. Ez a kijelentés, amit én pár évvel ezelőtt megértettem, hogy minél több barátunk van, igaz barátunk, annál jobban Isten be tudja tölteni ezeket a szükségeket az életünkbe, és annál jobban ki tud minket bontani, és meg tudja áldani az életünket. Szóval, ha 3 hónapnál több ideje vagy ebben a gyülekezetben, és még csak egy barátod van, akkor valamit rosszul csinálsz. Oké? Okay? Bátorítalak arra, hogy ne csak egy jó barátod legyen, hanem szerez minél többet, és Isten elkezdi építeni az életedet, és egyre növelni, és egyre nagyobbá tenni. Amen? Jézus a legjobb barát. A barátság kultúrának meg kell történnie a gyülekezetünkben, de nem úgy kell megtörténnie, de úgy kell megtörténnie ennek, nem úgy, hogy most ezt, hogy mondjam, nem parancsszóra, mert ez nem így működik. Ez úgy működik, mint egy gyümölcs, ami Jézusból jön. Szóval az elköteleződésed ne az legyen, hogy én egy barát legyek valaki számára, hanem legyen az a célod elsősorban, a legelső lépcsőfok, hogy ismerjem a barátot. Ismerjem Jézust, a barátot. Amen? Hiába akarsz barátjává válni valakinek, ha nem ismered a barátot, nem érted, nem tapasztaltad meg, milyen Jézus, mint a barátod, ezt nem tudod továbbadni. Csak olyat tudsz továbbadni, mert te is megtapasztaltál. Addig nem lehetsz barát, amíg nem ismersz egy barátot. És mindannyiunknak itt van egy barát. Ez pedig Jézus. Jézus a barátunk. A János 15:13-15 azt mondja, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Jézus ezt tette, életét adta, értünk. Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok nektek. Ezen túl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Ura mit és miért tesz. Mostantól fogva barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam. Jézus a barátjának hív. Jézus feláldozta az életét azért, hogy bemutassa, hogy milyen egy igaz barátság. És Jézus a tökéletes barát. Egyikünk sem lesz tökéletes barát. Hadd nyugtassalak meg benneteket. Mindannyiunk el fogjuk rontani. Nem egyszer, többször. Viszont Jézus a tökéletes barát. Belőle kell, hogy táplálkozzon a barátságunk. Ha ismerjük Jézust, a barátunkat, akkor válhatunk igazi baráttá. Amen.